Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
és ő névébe fogadás Szentlélektől Szent fiát. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úrnak szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testérőn,
és mi köztünk lakozék, üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedés és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Időben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma 2024. december 7-e van, szombat. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai pultot pedig Péderi Zsolt kezeli. Tikovics Ernőt hallják. Most műsorismertetésünk következik, melyet rövidesen egyházi hírek követnek. Utána szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el. 12.30-tól a Szentek Szent Életű Emberekben a mai napon Szent Ambrus élettörténetét ismerteti meg önökkel dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspökatya. Névnap és kalendárium című kis műsoraink zárják ezt az órát. 13 órakor híreket mondunk, utána megismételjük a Nosztalgiázunk Laci atyával című műsorunk keddi adását. 14 óra szintén hírek, majd a Líceumi Krónika és pénteki közelképünk ismétlése következik. Ugyanebben az időpontban, tehát 14 órától Tokai Vételkörzetünkben, Lélekműhely című műsorunkban kulturális magazint hallanak, míg Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóink Szülőföld című összeállításunkat sugározzák. A 15 órai híreket a Zöld Hullám pénteki adásának ismétlése követi, utána 15:30-tól az Ökumené, a testvéregyházak fél órája szól. A 16 óra 5 perckor kezdődő kávéház mai vendége Tűr Ádám, a debreceni ikonétterem séfje lesz, vele szakmájáról és különleges élményeiről Farkas Erzsébet beszélget majd. Következzen most rövid ajánlónk.
Volt szerencsém egy szezont, egy vadászszezont egy marmadjúknak a házába tölteni. Ő egy ilyen herceg, a királyi családban unokatestvér, másodunokatestvér körülbelül. Nagyon érdekes, hogy ők nagyon tartják ugye a hagyományokat. Ezekben a nagy arasztokrata házakban élnek, ugye nem kastély, de egy kastélyszerű házakban, saját vadászterülettel, és a téli vagy a vadász időszakban, ami ugye augusztus 12-én kezdődik Angliába, és február 1-ig tart, addig ők vadászatokkal töltik az idejüket, és ebből is élnek, hogy külföldről vadászatokat szerveznek, és jönnek hozzájuk.
17 órakor regionális hírekkel, utána regionális sporthírekkel jelentkezünk. 17:30-tól kapcsolj rá, zenei összeállítás szól fiataloknak. 18 órától a rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. Utána pedig adventi gyertyagyújtás. A Törökszent Miklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium diákjainak műsora következik. 19 órakor hírek, majd könyvek könyve. Gabriel de Vos Karmelita írásaiból olvasunk. 19:40-től esti mesét, majd altató dalt sugárzunk. Tokai Vételkörzetünkben szintén 19 órától találkozás címmel gasztronómiai műsort és hegyaljai látképet hallanak, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson kulturális műsorral jelentkezünk az életünkben. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó vételt, szép napot és áldott adventi készületet kívánok!
Délidőben.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének egri csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről december 12-én 17 órától. A helyszín Egerben a Bartokovics Béla Közösségi Ház, a Knézics Károly utca 8 szám alatt, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Közösségi programok, lelki gyakorlatok, adventi elmélkedések és egy közös karácsonyi ünnep szervezésével segítik elő az egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem munkatársait az ünnepi készülődésben. Főtisztelendő dr. Novák István delegált rektorhelyettes fontosnak tartja, hogy az elkezdődött előkészületi időben mindenki találjon a maga számára olyan lelki programot, amely közelebb viheti karácsony titkának megéléséhez.
December 1-ével elkezdődött az advent időszak, és a már kialakult gyakorlatnak megfelelően minden esztendőben, amióta egyházi fenntartású az egyetem, minden munkatárs készhez kapja Kránisz Mihály professzor úrnak azt a kis adventi könyvét, amely egyrészt Ferenc pápa aktuális gondolatait tartalmazza, másrészt szentírás üzenet fogalmazódik meg benne, valamint néhány mondat elmélkedés is található ebben a kiadványban. És így, aki szeretné, az az adventi napok során lehetőséget talál arra, hogy egy-egy gondolattal felvértezve kezdje meg az adott munkanapot, vagy a családban töltött napját. Amint egy korábbi riportban arról már beszámoltam, Most már kialakult annak is a gyakorlata, hogy évente 2-3 lelki gyakorlatot tartunk munkatársainknak, és ez is hozzátartozik az adventi felkészüléshez. December 2-án és 3-án került erre sor Mátraverebész-Szentkúton. Nagyon fontos az, hogy az egyetem vezetése is felkészüljön karácsonyra, adventre, így az egyetemi vezetőségnek is lehetősége nyílik arra, hogy adventi felkészülést Laurinec Mihály professzor úr és Linzenbord Levente professzor úr jóvoltából körülbelül egy napot, másfél napot együtt töltve részesüljünk azokban a gondolatokban, amelyek szintén adventre és az adventi időnek egyes jelképeinek a megélésére, szokásainak a megvalósítására készítenek elő. A Líceum kápolnájában december hónapban egy adventi szentmisét tartunk, amelyre várjuk a mi dolgozóinkat, munkatársainkat. Szintén nagyon fontos, hogy közösségben éljük meg ezzel a szentmisével is azt a lelki folyamatot, amelynek eredményeként a szívünkben is megszületik a karácsonyi kis Jézus. Természetesen számos egyéb program szerveződik, gondoljunk arra, hogy advent időben ünnepeljük Szent Miklós püspököt, egyetemünk dolgozói gyermekei számára Szent Miklós püspök is ellátogatott az intézménybe. Azután ebben az advent időszakban karácsonyra készülve találkoztunk azokkal a partnereinkkel, akik az egyetem számára rendkívül fontosak, és természetesen az egyetem munkavállalóinak is lesz lehetőség karácsony előtt együtt tölteni egy estét, amelynek segítségével tudjuk értékelni az elmúlt évet, és előre tudunk tekinteni a következő esztendőre.
Közösségi programok, lelki gyakorlatok, adventi elmélkedések és egy közös karácsonyi ünnep szervezésével segítik az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársait az ünnepi készülődésben. Főtisztelendő dr. Novák István delegált rektor helyettest hallották. Idén is megrendezte a Szent Cecília egyházmegyei énekversenyt a Sátoraljaújhelyi Szent Margit Katolikus Általános Iskola. A szervezők több korcsoportban értékelték a versenyzőket, akik egy kötelező és egy szabadon választott énekkel érkeztek. Tudósítónk Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
Szent Cecília szűz és vértanúra, mint az egyházzene védő szentjére emlékezve, évről évre egyházmegyei énekversenyt szervez a Sátoraljaújhelyi Szent Margit Katolikus Általános Iskola. Fábrikné Király Klára, az intézmény vezetője, büszke arra, hogy iskolájuk hosszú időn keresztül házigazdája tudott maradni ennek a versenynek, melyben az általános iskolai korosztályt igyekeznek megszólítani.
Ez már az egész egyházmegyében egy régóta elfogadott hagyomány, hogy nálunk van az énekverseny. Itt a versenyek vannak több intézményben is, de az énekverseny az megmaradt valahogy a mi iskolánknak a szervezésében, és a tanárok is úgy gondolják, hogy az énekre is nagyon nagy szükség van, ezért szeretnek ide eljönni hozzánk. Egy kötelező előadandó ének van, és egyet pedig szabadon választhat a gyermek, és hozhat magával. 4 kategóriában, az első, második osztály, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadik osztályban.
Hasonlóképpen az eddigi évekhez a jelentkezőket több korcsoportra bontották, külön értékelték az első és második osztályosokat, a harmadik és negyedik, az ötödik és hatodik, valamint a hetedik és nyolcadik osztályos diákokat. Korcsoportok szerint 2 kötelező énekkel készültek a gyerekek, a Ne félj, ne aggódj, valamint a Szeretet áradjon köztünk című énekekkel. Emellett mindenkitől kértek egy általa hozott szabadon választott éneket. Az egyházmegyei énekverseny zsűriének tagjai között volt főtisztelendő Nagy Ferenc káplán atya is, aki beszédében az éneklést, mint boldogságforrást emelte ki. A hitéletben is nagyon fontos szerepe van a közös éneklésnek, de ugyanígy megtalálható különféle alkalmakhoz kapcsolódva a közösségekben. Aki énekel, kétszeresen imádkozik, s a szép ének nem csak az Úrnak kedves, de embertársaink örömét is növeli, fogalmazott a káplán atya.
Az ének, ami fel tud bennünket tölteni szinte a hétköznapok folyamán, amikor jó kedvünk van, vagy akár néha szomorúak vagyunk, de mindig egy éneket szoktunk dúdolni, vagy pedig énekelünk magunk, vagy közösségben, és ezzel nem csak egyénileg tudunk bekapcsolódni a jókedvhez, hanem másik ember is, mikor meghallja, egyből ő is úgymond utána tudja velünk dúdolni, vagy tudja velünk énekelni, és ezáltal lehet, hogy a másik embernek is ezáltal így megváltozik az alap hangulata, és lehet, hogy már fél nap után ő is ezt fogja majd vele énekelni, vagy külön fogja énekelni. És hogy kimondottan az ének az nagy szerepet játszik az egyháznak az életében.
Idén is megrendezte a Szent Cecília Egyházmegyei Énekversenyt a Sátoraljóújhelyi Szent Margit Katolikus Általános Iskola. Tudósítón Kolesár Krisztián összeállítását hallották. Folytatódik az adventi programsorozat az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont díszudvarán. December 7-én szombaton délután 3:30 gyulladt föl a második gyertya fénye. Közreműködik főtisztelendő Michel Gervasóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton lesz a harmadik, és 21-én a negyedik gyertyagyújtás. Előbb főtisztelendő Ciberes Zsolt atyával, utóbb pedig főtisztelendő Holló Gábor atyával. Az adventi vásár a palota díszudvarán december 23-áig tart, és idén is meghirdették a Betlehem készítő pályázatot, az alkotásokból pedig majd ingyenesen látogatható tárlat nyílik az érseki palota aulájában. Ajándék adventi tárlatvezetésekkel is készülnek az érseki palota munkatársai a bazilikában. A vezetések a bazilika elől indulnak, a következő alkalommal december 7-én 11 órakor, aztán majd december 14-én 10 órától és december 21-én 11 órától. Adventi hangverseny lesz az Egri Bazilikában december 14-én délután 16:30-tól. Az Egri érseki fiúkórus és barátai kortárs komolyzenei hangversenyére a belépés díjtalan. Folytatódik a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Társszékes Egyházban a zenés advent programsorozat. December 8-án a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium zenei tagozata művésztanárok és diákok adnak koncertet. December 15-én kerek egy ég alatt ének, meseszó, homokrajz, Navratil Andra a népdalénekes, Esznagy Mária bábszínész homokrajzos és Demeter László népzenész közreműködésével, valamint december 22-én a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház kólája, Kis Zoltán orgonista és Száme Bálint csellista adnak koncertet. A belépés ingyenes, de adományokat szívesen fogadnak az Angster orgona felújítására. Mindegyik program 19 órakor kezdődik. December 7-én az Egri Líceum dísztermében szeretettel várják az érdeklődőket a Domboszkó nővérek rendjük alapítójáról szóló műzikerre, mely ingyenesen megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy közelmúltbeli olaszországi zarándoklat fényképes élmény beszámolójával. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre várják az érdeklődőket a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órakor kezdődik tehát az Egri Líceumban, a díszteremben. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az interneten régen ott vagyunk már, de tapasztalatunk, hogy az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hagyományos hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
a 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szent évről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Akkor összehívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta nekik: menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennynek országa. Gyógyítsatok betegeket, támaszhatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Bár a szenvedés kenyerét és a nyomorúság vizét adta neked az Úr, de ő, a te tanítód, nem rejtőzik el többé előled. A szenvedést és a nyomorúságot nem az Úr adta, hanem bűneink szerezték. Ő adott viszont kenyeret a szenvedésben, és vizet a nyomorúságban. Bármennyire is lealjasodik az ember, az ő teremtménye marad. Nem semmisíti meg, hanem állapotának megfelelően élteti, hogy el ne vesszen, hanem megtérjen és éljen. Nem az oltári szentséggel táplálja, és nem az üdvösség kelyhéből itatja az ő elzülött gyermekeit, hanem nyomorúságuknak megfelelő eledellel, hogy kívánkozzanak a szellemi eledel után, hogy visszaemlékezzenek az atyai ház asztalára, mint a tékozló fiú a disznók vájúja mellől. A kanonizált szentírási könyveket követő első keresztény irat, a Didaché első szava az oltári szentségről az, hogy ne dobjuk a sertések elé. Aki viszont az Úr kenyeréből eszik és kelyhéből iszik, annak a szenvedése és nyomorúsága a megváltás ragyogó világába emelkedik. Részesedik a világot megváltó szenvedésből. Ebből is kiviláglik, hogy Isten gyermekeinek szenvedése és Isten ellenségeinek szenvedése között csak látszatra van hasonlóság. Jézusnak megesett a szíve az elcsigázott, kimerült, pásztor nélküli emberiségen. Az is szép, ha egy embernek megesik rajtunk a szíve. Itt azonban többről van szó. Jézus szíve az örök atya fiának szíve, melyben az istenség egész teljessége lakozik, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív. Amikor Isten emberré lett, a világba lépett és ránk tekintett, elszorult a szíve. Ez nem lett volna lehetséges, ha Istenben nem volna valami hasonló ahhoz a legnagyobb emberi szenvedéshez, amikor szerettünkért szenvedünk. Az, hogy Isten irgalmas, Jézus szívén keresztül azt jelenti, hogy szenvedértünk. Mivel az örök Istenről van szó, e kijelentés a világtörténelem legvalósabb, leghatalmasabb, de rejtett mozgatórugóját tárja fel. Itt válik nyilvánvalóvá az üdvtörténet valódi miben léte. Az apostolok küldetése, illetve a papság szentségének valósága nem érthető az isteni irgalmassága mélységeinek ismerete nélkül. A pap feladata, hogy Isten megrendült szívével szeresse a híveket.
A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Videl zástupy a zľutoval sa nad nimi. Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinkách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: Choďte k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Počuli sme slovo Pánovo.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovári nyelven hallják.
O Jézus Jánrep hirdas szaleforura hajlegába, szityárlas andel zsinagógi, szirmilas peszket hemes kollosipe, hajszaszt járdas szogodi naszválipe, szako szlábipe. Kanadik hasz le butipes, perdál pelendelesko jílo, ke kaszavosas szarle bakra, bibakráresko, kínotaj pagerdo. O kosipe butsi, ke le bútyára cerrai, pendas peszke szityár denge. Mangen le koszi peszke dévles, te trád el bútyára en karingo koszi. Ketáne szakhárdas peszke desudúj szityár den, hajdas len putyáre, te sajnása venávri le biúzse dokon, haj te sajszas tjáren szogodi naszválipe, szogodi szlábope. Majfeder bolden tumen karingle izraeleskok hejreskok haszárde bakra. Zsán hajpenen pásesile rájoszkot hem. Lenaszválen szasztjáren, lemúlen ustjáven opre, le leprásson uzsáren, lenaszula duhonnásaven ávri. Jévadév leszke davkodó, haj vitume jévadév leszkeden lesz majdú.
Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
Evangelium nach Matthäus. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Ambrós püspök, egyháztanító. Valószínűleg 339-ben született Trierben, meghalt 397. április 4-én Milánóban. 58 évet élt. Milánóban az ariánus püspök, Auxentius, meghalt. Jó lehet ízig-vérig ariánus volt, diplomata ügyességével értett ahhoz, hogy állását mindvégig megtartsa. Utódának megválasztása viharosnak ígérkezett. Ambrus, aki mint a város kormányzója, felelős volt a nyilvános rendért, személyesen megjelent a helyszínen, kétségtelenül azért, hogy a legrosszabbat elkerüljék. A gyűlés alatt egy hang, talán egy gyermek hangja, felhangzott a tömegből. Ambrus legyen a püspök. A jelenlévők azon módon meg is egyeztek ebben. Ambrus azonban nem értett egyet megválasztásával. Az hozta fel ellenvetésül, hogy ő még csak hitújonc. Minden hiába. A közkívánság előtt meg kellett hajolnia. Fölvette tehát a keresztséget, és 8 nappal később, valószínűleg 374. december 7-én püspökké szentelték. Édesanyja csodálatra méltó keresztény asszony volt. Férje halála után 2 fiával és 1 leányával Rómában telepedett meg. Ambrus fiatal korában rendezett életmódot folytatott. Pályafutása gyors és ragyogó volt, és 30 éves fejjel Milánónak, a fővárosnak élére emelte. Most új élet kezdődött számára. Komolyan kezdte venni életének megváltoztatását, amelyet új állapota követelt meg tőle. Vagyonát szétosztotta a szegények között, és szigorú munkával és tanulmányokkal teli életet folytatott. Ambrus azonban elsősorban híveinek püspöke és atya volt. Hirdette az evangéliumot, magyarázta a szentírást, a szentségeket és a liturgiát. Szerette a liturgiát, és azon fáradozott, hogy az Isten tiszteleteken népénekeket vezessen be. Ő maga is írt himnuszokat, és görög énekektől ihletve dallamot is szerzett hozzájuk. Ezért mindenek előtt az evangélium erkölcsi követelményeit hirdette nyomatékosan. Az új milánói püspök a szociális igazságosság apostolának mutatkozott, korának társadalmi viszonyaival szembesítve, amelyekben az anyagi javak elosztásának különbsége még egyházi körökben is észrevehető volt. Kipellengérezte a pénz káros hatásait és a túlzott vagyonhalmozást. Néhány szó homiliájából. Te a szegénynek egyáltalán nem abból adsz, ami a tiéd, csak abból, ami az övé. Te csak eltulajdonítottad, ami mindenki használatára szól. A föld mindenkié, és nem csak a gazdagoké. Csak éppen kevesebben vannak, akik jogos tulajdonukat nem használják, mint akik használják. Ezért csak azt fizeted meg, amivel tartozol, nem kötelező nagylelkűségről szó sem lehet. Ambrus püspök föllépett az egyházi függetlenség biztosítására az állammal szemben. Hirdette, a császár az egyházban van, és nem az egyház fölött. Amikor az evangéliumot vagy az igazságosságot érte sérelem, Ambrus félretett minden személyes és baráti érzelmet. Magát nagy Teodóziuszt is kényszerítette, hogy ezt a jogot elismerje és alávesse magát neki. A császár ugyanis Szalonikiben 7000 embert, köztük asszonyokat és gyermekeket kardélre hányatott, hogy bosszút álljon egy népi fölkelés alkalmával megölt gót parancsnokért. Ambrus ezt a bűntényt erősen elítélte és kiközösítette a császárt. A császár előbb ellenszegült, de később megbánta bűnét. 390 karácsony éjszakáján a föld leghatalmasabb császára megjelent a vezeklő ruhában, hogy nyilvánosan levezekelje bűnét, és így elnyerje újrafölvételét az egyházba. 5 évvel később Ambrus tartotta fölötte a gyászbeszédet. Különlegesen finom érzékkel beszélt Ambrus a szüzességről és a boldogságos Szűz Máriáról, de sehol annyira el nem árulja lelkének legmélyét, mint az imában. Ime egy részlet egyik imájából. Jézusom, engedd, hogy megmossam szent lábadat. Szent lábadat én piszkoltam be, mióta lelkemben jársz. Engedd meg, hogy lemossam a piszkot, amellyel lépteidet meggyaláztam. De honnan vegyem a forrásvizet, hogy lábadat megmossam? Nincs ilyen vizem. Csak a szemem marad, hogy sírjak, és ha lábadat könnyeimmel nedvesítem, bárcsak magamat is megtisztíthatnám vele. Bizalmas kijelentései elárulják szívének alázatát, tiszteletét minden ember, még a bűnös iránt is. Uram, adj hát nekem részvétet minden esetben, amikor tanújának kell lennem, hogy egy bűnös elesik, nehogy dőfösen és fennhéjázóan büntetni merjem, inkább vele sírjak és szomorkodjam. Különösen is gondoljunk arra, hogy legyen meg bennünk is Jézus szívének alázata, tisztelete az emberek iránt, és az igazi szelídség, amire felszólított minket Jézus, amikor ezt mondta, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. A milánói püspök élete egyetlen hosszú várakozás volt urára és mesterére. Egész élete Isten iránti hálától izzott. 397. április 4-én hunyt el. Ünnepét a húsvéti időszak miatt nem áprilisban, hanem december 7-én püspökké szentelésének napján ünnepeljük. A szentmisében így imádkozunk: Istenünk, te példaképül adtad Szent Ambrus püspököt, hogy katolikus hitet és apostoli bátorságot tanuljunk tőle. Támasz egyházadban szíved szerinti férfiakat, akik népedet erős lélekkel és nagy bölcsességgel kormányozzák.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Délidőben.
A mai napon, december 7-én Ambrus napja van. Az Ambrus név görög eredetű, az Ambrosius név rövidüléséből származik, jelentése halhatatlan. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Ambrus nevű rokonaiknak és ismerőseiknek.
Amíg ősz a szemed, amíg lehúny szemmel látsz, lehet elmegyek, de itt leszek, a lábnyomomban jársz. Amíg érez a kezed, amíg néha még rám vársz, egy mozdulatban egyszer majd újra megtalálsz. Nézd itt az arcodon egy csepp, hogy eltévedt. Sose bánt, ne szégyed, egy cseppnyi bánat ébredt. Ma értem, és értem.
Aki álmomra ügyelt, hogyha gonosz volt, kelt fel. Ki a kedvemért jövőt remélt, az hogyan hagyhat el? Aki járt minden úton, aki ismert minden szót, ki száz szavamnak hangot adott, többé sose szól. A szívben, ha menny dörög, s a szemre felhő száll. Zápor, ha szakad, új folyó, ha fakad, miért fáj, miért fáj? Miért fáj?
Amíg őriz a szemed, amíg érez a kezed, amíg élted a szíved, ne félj.
Kalendárium.
Lapozzuk föl évforduló naptárunkat. December 7-e van. E napon adták át Budapesten 1941-ben Magyarország első fedett sportcélú létesítményét. A központi nagyterem lelátói több mint 1200 néző befogadására voltak alkalmasak. A nyitó esemény a magyar-olasz ökölvívó mérkőzés volt, amelyen a magyar csapat 12-4 arányban győzött. A 14. kerületi sportcsarnokban és a hozzátartozó épületekben számos világversenyt rendeztek az elmúlt évtizedekben. a 400 négyzetméteres küzdőtér, amelyhez jelenleg 1900 fős lelátó tartozik, alkalmas aerobik, asztali tenisz, birkózó, cselgáncs, karate, ökölvívó, ritmikus sportgimnasztika, súlyemelő és vívóviadalok, illetve mérkőzések megrendezésére. Az intézmény 2010-ben születésének 100. évfordulója alkalmából Gerevics Aladár 7-szeres olimpiai bajnok nevét vette fel. És most megemlékezem arról, hogy 2016. december 7-én alakult meg a Nők a Vatikánban elnevezésű szervezet. Az első a Vatikánban, amely kizárólag az egyházi városállam világi és szerzetesi, aktív és nyugdíjba vonult női munkatársai számára jött létre. A Vatikán 750 női alkalmazottja számára nyitott szervezet célja, hogy a barátság, az eszmecsere és a szolidaritás hálózatát teremtse meg az emberi és szakmai fejlődés érdekében. Az első nőt, egy varrónőt 1915-ben 15. Benedek idején alkalmazták a Vatikánban. 1929-től vették fel az első diplomás nőket például könyvtári munkára. 34-ben pedig 11. Pius pápa Hermine Speyer német zsidó régész szerződtette a Vatikáni Múzeumhoz, hogy megvédje az üldöztetésektől. A 60-as évektől a világ felé nyitó II. Vatikáni zsinattól nőtt meg a Szentszéknél dolgozó nők száma. A nők a 21. század elején a vatikáni alkalmazottak 19%-át teszik ki, 40%-uknak egyetemi végzettsége van, és egyebek mellett újságíróként, jogászként, könyvelőként, restaurátorként, történészként vagy levéltárosként dolgoznak. És most két születésnapos, az első Kepes Gyula, aki 1847. december 7-én született Váriban. Ő volt az 1872-ben indult osztrák-magyar északi-sarki expedíció orvosa. Mint mondtam, Váriban, Bereg megyében egy tiszaháti földbirtokos fiaként látta meg a napvilágot. Apja Ungváron és Budapesten tanítatta. Beiratkozott a Bécsi Egyetem orvosi karára, ahol 1870-ben avatták orvosdoktorrá. Ezután a Bécsi Rudolf kórházban Drasse és Weinle professzorok mellett dolgozott. Drasse professzor ajánlotta az éppen akkor Bécsben szerveződő osztrák-magyar északi-sarki expedíció orvosának. Kepesnek köszönhetően a skorbutot elkerülték, és a sok viszontagság ellenére csak egy embert vesztettek, aki tüdőbajban hunyt el. Kepes Gyula sok előadást tartott az expedícióról, cikke is megjelent, de mindezek együttvéve is kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy ez a roppant nagy jelentőségű felfedezőút kiemelkedő eseményként maradjon fenn a köztudatban. És a másik születésnaposunk pedig Schwarz Dávid. Ő Keszthelyen született 1850. december 7-én. Ő a merevrendszerű könnyű fémből készült, kormányozható léghajó feltalálója volt. Schwarz Dávid eredetileg egy fafeldolgozó üzem tulajdonosa volt, és csak 40 éves korában kezdett a repüléssel foglalkozni. Léghajóját nem az addigi próbálkozásoknak megfelelően impregnált ballonszövetből, hanem ellenállóbb anyagból, fémből akarta felépíteni. Mivel a bécsi hadügyminisztériumtól nem kapott támogatást, Oroszországba ment és 2 évig Pétervárot dolgozott tervein. Amikor azonban a felszállásra kitűzött határidő eredmény nélkül telt le, az orosz kincstár is megvonta támogatását, és Schwarz Berlinbe ment. Itt egy alumínium feldolgozó üzem tulajdonosa, Berg Károly nyújtott támogatást a további kísérletekhez. Schwarz 1895-től dolgozott az alumíniumból készült rágyszerkezetű léghajó megvalósításán. Üzemeit eladva egész vagyonát feláldozta célja elérése érdekében. Az 1896-ban tart első próbarepülés sikertelen volt a rossz minőségű hidrogén töltet miatt. A feltaláló, a megfeszített munka és a sorozatos balsikerek következtében testileg, lelkileg összeomlott, és 1897. januárjában meghalt. A sikeres felszállásra az év november 3-áig kellett várni. Özvegye a léghajó terveit eladta Zeppelinnek, aki Schwarz elgondolásait figyelembe véve alkotta meg a róla elnevezett léghajó típust. A Schwarz féle léghajó 47,5 méter hosszú, 13,5 méter átmérőjű, két végén kúpos, henger alakú test volt, amelyet 0,2 mm vastag alumínium lapokkal borított rágyszerkezetű váz alkotott. Térfogata 3605 köbméter volt, a legnagyobb az addig építettek közül. A gondolát alumínium rudakkal mereven rögzítették hozzá a léghajó testéhez. A 2 méter átmérőjű légcsavarokat 4 hengeres Daimler motor hajtotta. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.